Füles bagolyolvasó. Mihail Solohov, emberi sors, idegenvér. Fülöp napján, a vét után leesett az első hó. Éjjel szél támadt a Donon túlról, megzörgette a deresós lóriumkórót, bozontos kupacokká kuszálta a földnyelveket, és csupaszra nyalta az utak hepehupás hátát. Az éj a zöldes szürkület csendjének békjójába verte azt a nyicát. A kertek alatt szunnyadozott a felszántatlan, burján borított a sztyepp. Éjfélkor tompán felüvöltött a szakadékokban a farkas, a sztanyicából feleltek rá a kutyák, és Gavrila apó felébredt. Lelógatta a lábát a kemencéről, és a peremébe kapaszkodva sokáig köhögött, aztán köpött egyet, és tapogatva megkereste a dohányzacskót. Első kakaszó után minden éjjel felébred az öreg, ülül, köhög, lekrákogja tüdejéről a nyálkát, a folytogató köhögési rohamok szünetében meg a rég kitaposott, megszokott csapáson haladnak a gondolatai. Egyről gondolkodik az öreg, a fiáról, aki nyomtalanul eltűnt a háborúban. Csak egy fia volt, az első és az utolsó. Éj-nappal látéve csak ő érte dolgozott. Amikor eljött az ideje, hogy útnak eresse a frontra a veresek ellen, két pár ökröt vitt a vásárba, az árán meg katonalovat vett egy kalmüktől. Nem is ló volt az, hanem maga a száguldó pusztai fergeteg. A ládából elővette a nyerget, a nagyapja használta ezüstveretes zabolát. A búcsúkor azt mondta, no, Petro, jól felszereltelek, még egy tisztnek se válna szégyenére ilyen felszereléssel bevonulni. Úgy szolgálj, ahogy apád szolgált, ne hozz szégyen takozák. Seregre meg a csendes Donra, nagyapáid, szépapáid a cárokat szolgálták, neked is az a kötelességed. Kinéz apó az ablakon, amelyet zöldes fénnyel hint be a hold, fülel a szélre, mely az udvaron matat, mintha valami lopnivalót keresne. Eszébe jutnak azok a napok, amelyek nem perégnek visszafelé, nem jönnek vissza többé már soha. A bevonuló búcsúztatásakor harsogva énekelték a kozákok Gavrila házának nádfedele alatt az ősrégi kozák dalt. Ütünk vágunk, de nem bontjuk meg a rendet, csak a parancsra hallgatunk, amit parancsnokapáink parancsolnak. Oda megyünk, szúrunk, ütünk, vágunk. Petro az asztalnál ült ittasan, kékre sápadva, felhajtotta az utolsó poharat, a kengyelest, fáradtan összehunyorította szemét, de keményen ült fel alóra. Megigazította kardját, és a nyerekből lehajolva, felmarkolt egy keveset apja udvarának földjéből. Most nyugszik valahol, de az idegenben vajon kinek a földje melegíti a mellét. Elnyújtva, szárazon köhög apó, mellében más-más hangnemben hörögnek, zúgnak a fújtatok, időközben meg, amikor kiköhögte magát, hátával nekidől a kemencének, és gondolatai az ismerős, jártösvényen haladnak a fejében. Elbúcsúztatta fiát, de egy hónap múlva megjöttek a veresek. Behatoltak, mint ellenségek, az ősrégi kozák életbe, a nagyapák megszokott életét, akár egy üres zsebet, kiforgatták. Petro a front túlsó oldalán volt, a Donyec mellett a harcokban tanúsított nagy buzgalmával megszolgálta az őrmesteri vállapot, a sztanyicában meg Gavrila apó a veres muszkák ellen úgy dédelgette, dajkálta öreges, tompa gyűlöletét, mint valamikor Petrót, fehér szőke hajú fiacskáját. Bosszantásukra oldalsávos, bugyos nadrágot viselt. Vörös kozák csíkkal, amelyet fekete szérnával vartak a csizmaszáron kívül eresztett posztónadrágra. Felvette narancssárga, paszományos gárda köpenyét, amelyen még meglátszott az egykor viselt őrmesteri vállapok nyoma. Mellére tűzte azokat a kereszteket és érdemérmeket, amelyeket azért kapott, mert hittel, igazsággal szolgálta az uralkodót. Vasárnaponként, ha templomba ment, szétnyitotta ködmöne szárnyait, hogy mindenki lássa. A sztanyica szovjetjének elnöke egy ilyen találkozáskor azt találta mondani. Vedd le ezeket a fityegőket, apó, most már nem divat. Az öreg robbant, akár a puskapor. Te tűzted fel, hogy most azt parancsolod, vegyem le. Aki feltűzte, most biztosan a férgeket eteti a földben. Akkor is, én bizony nem veszem le, csak akkor tépheted le, ha meghalok. Vakot mondtál. Azért tanácsolom, hogy vedd le, mert sajnállak felőlem, akár velük is alhatsz, de vigyázz, mert a kutyák megszabják a nadrágodat. Azok a derékállatok már elszoktak az efféle látványtól, és nem értenek szót veled. Ez a sértés olyan keserű volt, akár a virágjában levő öröm. Levette az érdemrendeket, de a sértés egyre nőtt lelkében, terebélyesedett, és dühei párosult. Elpusztult a fia, nincs kinek gyarapítson. Düledeztek a csűrök, a jószág rombolta a hodályt, korhattak a vihar tépte viskószarufái. A lóistállóban, az üres rekeszekben kedvükre garázdálkodtak az egerek, a színben otrosdásodott az aratógép. A lovakat, távozásuk előtt, elvitték a kozákok, ami megmaradt, azt meg elvitték a veresek, az utolsót, a pókos lábút, nagy fülűt, amelyet cserébe dobtak oda a veresek, az ősszel egy szempillantás alatt megvették a Mannóisták, cserébe egy pár angol lábszár tekercset hagytak ott a pónak. Hadd legyen ez csak a miénk, mondta kacsintva a mannóista géppuskás. De most gazdag leszel, apó, itt az egész vagyonunk. Porrá homlott minden, amit évtizedek alatt gyűjtött. A keze már lehanyatlott munka közben. De tavasszal, amikor az üres határ engedelmesen és ernyettem feküdt a lábánál, éjszakánként hallhatatlan, de hatalmas szóval hívta, csábította apót a föld. Nem szokott ellenállni, befogta az ökröket az eke elé, neki indult, és felbarázdálta haza célcsoroszjával a határt, telehintette maggal, nagy szemű búzával a fekete föld telhetetlen méhét. Jöttek kozákok a tengerpartról is, a tengeren túlról is, de egyikük se látta Petrót. Különböző ezredekben szolgáltak ugyan vele, különböző vidékeken jártak együtt, elég nagy Oroszország. De Petró egy ezredbeli kozák bajtársai valahol a Kubán mellett elpusztultak a zslobini osztaggal vívott csatában, az egész ezred. Apó jóformán sose beszélt fiáról öreg feleségével. Éjszakánként hallotta, ahogy a párnáját áztatja a könnyeivel, és szipog. Mi az, öreg asszony? Kérdezte köhécselve. Az asszony hallgatott egy keveset, majd azt felelte. Mintha szénszag volna, egy kicsit fáj a fejem. Gavrila nem mutatta, hogy sejti, mi a baj, azt tanácsolta. Hozok egy kis ugorkalevet. Mindjárt lemászok a verembe, hozok fel. Csak aludj. Majd elmúlik úgy is, és megint szétfeszült a csend a házban, mint láthatatlan csipkés pókháló. Ahol szemtelenül bekémlelt az ablakon, mintha gyönyörködne a más bánatában, az anyai fájdalomban. De mégis vártak, és remélték, hogy majd csak megjön a fiúk. Gavrila odaadta a birkabőrt, hogy csináljanak belőle bundát, és azt mondta az öregasszonynak. Mi majd csak eltengődünk valahogy, de mit visel? Majd Petró, ha megjön, itt a tél, varni kell neki egy ködmönt. Meg is varták a Petró termetére szabott ködmönt, és beletették a ládába. Viselő csizmát is készítettek neki, hogy abban gondozza majd a jószágot. Apó gondosan őrizte kék posztó mundérját, beszórta dohánnyal, hogy ki ne rágja a moly, és levágtak egy bárányt, a bőréből kucsmát vart a fiának az öreg, és felakasztotta egy szegre. Ha megjön a telek lábjából szétnéz és úgy tetszik neki, hogy Petró mindjárt kilép a szép szobából elmosolyodik és azt kérdezi, no apám hát hideg van-e odakint? Két nappal később alkonyat előtt elindult, hogy ellássa a jószágot. Szénát vetett a jászolba, vizet akart merni a kútból, ekkor eszébe jutott, hogy a két ujjas kesztyűjét a házban hagyta. Visszament hát. Kinyitja az ajtót, és azt látja, az öregasszony térden áll a lóca mellett, és Petró még viseletlen kucsmáját a melléhez szorítja, úgy ringatja, mintha kisgyermeket csicsígatna. Elsötétült előtte a világ, mint vadállat rohant oda hozzá, a padlóra döntötte, hörögve, habzónyálát nyelve kiabálta. Hagyd abba, te alávaló, hagyd abba, mit művelsz, mi? Kitépte kezéből a kucsmát, a ládába dobta és lelakatolta. Csak akkor vette észre, hogy azóta rángatózni kezdett az öregasszony bal szeme, és eltorzult a szája. Folytak a napok és a hetek, folyt a víz a dombban, mindig sebesen, ősztájban áttetsző zölden. Ezen a napon befagyott a víz a domb partja mentén. A Sztanyica felett megkésett vadliba csapat repült keresztül. Este átszaladt Gavriláékhoz a szomszéd legény, és sietve keresztet vetett a szentképek felé. Jó estét kívánok, adjon Isten! Hallotta apó, Prohor Lihovidov megjött Törökországból. Egy ezredben szolgált a maguk Petrájával, Gavrila végig sietett a közön, fuldokolva köhögött a gyors járástól. Prohort nem találta otthon, elment a faluba a bátyjához, és azt ígérte, hogy csak holnap jön vissza. Gavrila egész éjjel nem aludt. Álmatlanságtól gyötörve forgolódott a kemencén. Virradat előtt mécses gyújtott, és leült nemes csizmát varni. A reggel sápkóros, a szürkés kék keletről csenevész fény csurog. A holdat az ég közepén érte a hajnal, már nem volt annyi ideje, hogy elbalagjon addig a kis felhőig, és mögéje temetkezzék nappalra. Reggeli előtt kinézett Gavrila az ablakon, és valamiért csúgva mondta. Jön Prohor. Belépett, de nem kozákra hasonlított, idegen volt az arca. Recsegett a lábán a patkós angol bakancs, úgy állt rajta az idegen szabású, látszólag másoktól levetett kabát, mint egy zsák. Jó reggelt, Gavrila Vaszilics. Adjon Isten, katona, kerülj bejjebb, ülj le. Prohor levette sapkáját, köszönt az öregasszonynak, és leült a lócára, a szép sarokba. No, csúnya egy idő lett, annyi havat fújt össze a szél, hogy járni se lehet. Igen, márna korán reggel nagy hó esett. Régen ilyenkor még zöld takarmányt legelt a jószág. Egy pillanatnyi nyomasztó hallgatás után Gavrila, látszólag közömbösen és keményen, így szólt. Ha nem megöregettél, öcsém, azokban az idegen országokban. Nem volt mitől fiatalodni, Gavrila Vaszilics, mosolyodott el Prohor. Az öregasszony már kérdezte volna, ami Petrónkat. Elhallgass, asszony, Kiáltott rá szigorúan Gavrila. Ha szedje össze magát a nagy hideg után, ráérsz még megtudni. No, Prohor Ignatics, hát hogy folyt az életetek? Nem nagyon dicsekedhetünk vele. Úgy vonszoltam hazáig magam, mint egy kutya, amelyiknek leütötték a hátulját, de még így is. Hála Istennek! Aha, szóval rossz volt az élet ott a törököknél. Nagy nehezen eltengődtünk valahogy. Prohor, dobolni kezdett az asztalon. Hanem, te is ugyancsak megöregedtél ám. Lám csak, mintha liszttel szórták volna be a fejed. Hogy éltek itt a szovjet hatalom alatt. Várom a fiamat, tartson most már ő el bennünket, öregeket. Prohor sietősen félrefordította a szemét. Gavrila észrevette ezt, és nyersen, egyenesen neki szegezte. Beszélj! Hol van Petró? Hát nem hallották, nem egyformán hallottuk, vágta el Gavrila. Prohor az abrosz piszkos rojtjait csavargatta hújjai. Közt, és csak később szólalt meg. Azt hiszem, januárban, Novorosszijszk városa mellett álltunk a századdal. Van egy olyan város a tengerparton. Hát ott állomásoztunk, ahogy szoktunk. Elesett? Mi? Kérdezte mély, suttogó hangon, előrehajolva Gavrila. Prohor nem emelte fel a tekintetét, hallgatott, mintha nem is hallaná a kérdést. Ott álltunk, a veresek meg előre törtek a hegyekig, hogy egyesüljenek a zöldekkel. A század parancsnokőt, a maguk Petróját küldte felderíteni. Szennyim főhadnagy volt a parancsnokunk. Hát akkor történt, tudja, a kemencénél hangosan megcsörrent a leesett fazék, az öreg asszony a kezét előre nyújtva ment az ágy felé, jaj kiáltás folytogatta a torkát. Ne üvölts, rivalt rá fenyegetően Gavrila, és az asztalra könyökölve farkas szemet nézett Prohorral. Lassan és fáradtan mondta, no, fejezd be, levágták, kiáltotta Prohor sápadtan, és felállt, tapogatózva megkereste a lócán a sapkát. Levágták Petrót, agyonvágták, megálltak egy erdő mellett, hadd fújják ki magukat a lovak, a nyergen megeresztették a hevedert, a veresek meg rájuk az erdőből. Prohor elfulladva dadogott, reszkető hújjakkal gyűrkölte sapkáját. Petró belekapaszkodott a kapába, a nyereg meg a lóhasa alá fordult. Tüzes ló volt. Nem tudta visszatartani, ott maradt. Ennyi az egész, de ha én nem hiszem el, mondta tagoltán Gavrila. Prohor sietve az ajtó felé indult, vissza se nézett. Ahogy akarja, Gavrila Vaszilics, de én igazán az igazat mondom, a mesztelen igazságot. Tulajdon szememmel láttam, de ha én ezt sem akarom elhinni, hörögte bíbor vörösen Gavrila. Vérbe borult, könybe lábadt a szeme. Gallérjánál feltépte ingét és mesztelen szőrös mellével neki indult a megrémült Prohornak és verejtékes fejét hátra-hátra vetve nyöszörögte egyetlen fiamat megölni. Az eltartónkat, az én petykámat, hazudsz kutyafajzat, hallod, hazudsz, nem hiszem, éjjel meg magára vetve ködmönét, kiment az udvarra, nem ez csizmája alatt ropogott a hó, kiment a szélűre, és megállt egy kazal előtt. A sztyep felől szél fújt, sodorta a porhavat. Szigorú, fekete sötétség tornyosult a csupasz meccsemeték közt. Fiacskám, szólt Gavrila halkan, várt egy keveset, majd mozdulatlanul, még a fejét se fordította sem erre, újból szólongatni kezdte. Petró, fiacskám, aztán egész hosszában elterült a kazal mellett, a letaposott havon, és összecsukta elnehezült szemhéjait. A stanicában beszélni kezdtek a természetbeni beszolgáltatásról, meg azokról a bandákról, amelyek a Don alsó folyása felől jönnek. A végrehajtó bizottságban a stanica gyűléseken súgva adták tovább a híreket, de Gavrila apó egyszer se lépett a végrehajtó bizottság rozzant küszöbére, nem volt rá szükség, ezért sok mindenről nem hallott, sok mindent nem tudott. Ezért furcsállotta is, amikor vasárnap, nagy mise után, megjelent nála az elnök, vele három sárga, kurta hírha ködmőnös, puskás ember. Az elnök kezet fogott Gavrilával, és mindjárt, mintha a fejszefokával tarkón vágta volna, azt kérdezte. No, vald be, öreg, van gabonád? Hát azt hitted, hogy a Szentlélek éted bennünket. Ne nyelvei, mondd meg értelmesen. Hol a gabona? A csűrben, természetes. Hord ki. Hadd tudjam meg előbb, mi közöttök van nektek az én gabonámhoz. Egy markos, szőke, puskás, láthatólag a parancsnókuk, csizmája sarkával a fagyos földet kopogtatva azt mondta. Elvesszük a felesleget az állam javára. Természetbeni beszolgáltatás. Hallottál róla, öreg, és, ha én nem adom, hörögte Gavrila, és majd szétvetette a düh. Nem adod, akkor majd elvesszük mi. Összesúgott az elnökkel, bemásztak a hombárokba, és a sötét aranyszínű, tiszta búzába hólemezkékestek a csizmájukról. A szőke, rágyújtva, így határozott. A vetőmagot, fejadagot meghagyni, a többit elvinni. A becsüs gazda szemével felmérte, mennyi lehet a gabona, és Gavrilához fordult. Hány hektárt fogsz vetni? Istennyilát fogok én vetni, felelte Gavrila reketten köhögve, görcsösen rángatózó arccal. Vigyétek átkozottak, raboljatok ki, a tiétek mind, de megtáltosodtál Gavrila apó csillapodj öreg, kérte az elnök, és Gavrila felé rázta kesztyűs kezét. Fulladjatok meg a más vagyonától, pukkadjatok meg tőle, a szőke leszakított egy megolvadt jégcsapocskát a bajuszáról, okos, gúnyos, szúrós szemét görbén Gavrilára vetette, és nyugodt mosolyjal ezt mondta. Ne ugrálj öreg, kiabálással nem segítesz, mit? Üvöltözöl, vagy tán a tyúk szemedre léptek. Majd szemöldökét összehúzva élesen felcsattanó hangon folytatta vigyázz a nyelvedre. Ha túl hosszú kösd a fogadhoz, mert, ha agitálsz, nem fejezte be, tenyerével a pisztolytáskára csapott, amely féloldalt húzta az övét, de már enyhében mondta, még ma beszállítsd a gyűjtőhelyre. Az öreg nem rémült meg, de a maga biztos és kemény hangra megpuhult, belátta, hogy kiabálással csak ugyan nem segít magán. Legyintett, és a tornác felé indult. Még az udvar közepéig se jutott, amikor hirtelen összerezzent egy vad, rekett kiáltásra. Hol vannak az élelmezési osztagosok? Gavrila megfordult. A sövényen túl, ficánkoló, ágaskodó lovon ott forog körbe-körbe egy lovas. Valami szokatlan dolog előre sejtése rogyantotta meg remegő térdét. Mielőtt még kinyithatta volna a száját, a lovas meglátta a csűrnél állókat, hirtelen megállította a lovát, és utolérhetetlen, sebes kézmozdulattal lekapta a válláról a puskát. Öblösen dördült egy lövés, és a csendben, amely a lövés után egy pillanatra rátapadt az udvarra, élesen kettőt csattant az ávár, és a töltény hüvely rövid zümmögéssel kirepült a földre. A dermedtség elmúlt. A szőke szorosan az ajtófélfához tapadva, remegő kezével hátborzongatóan sokáig húzigálta elő a tokból a revolvert, az elnök pedig nyúlmódjára leguggolva a csűr felé iramodott az udvaron át, az egyik osztagos gyorsan letérdelt, és egy tára teresztett karabélyából a sövényen túl himbálódó fekete kucsmába. Az udvart elárasztotta a lövések ropogása. Gavrila nagy nehezen rángatta fel lábát a hóról, mintha beleragadt volna, és lomhán kocogni kezdett a tornác felé. Amikor hátra pillantott, azt látta, hogy a három irha ködmönös szétszórtan, kimerre lát, a hókupacokban meg-megrekedve szalad a csűr felé, a boldogan kitáruló kapun meg lovasok tódulnak be. Az elülső, egy sárga csődörön ülő kubáni kucsmás. Előre görnyedve a kapára hajolt, és megsuhogtatta kardját a feje fölött. Gavrila szeme előtt, mint hattyúszárnyak villantak meg fehér csuklyájának csücskei, és arcába repült a lovak patája alól ráfröccsenő hó. Gavrila a faragott tornácnak erőtlenül neki támaszkodva látta, hogy a sárga csődör, neki készülve, átrepül a sövényen, ágaskodva körbeforog egy megkezdett tárpa szarmakazal előtt, a kubáni meg a nyerekből lehajolva, keresztül kasul összeszabdalta a négy kézláb mászó osztagost. A szérűn szaggatott, zavaros lárma, dulakodás. Valaki elnyújtva, zokogva kiabál. Egy pillanat múlva tompa egyes lövés csattant. A galambok, amelyeket felriasztott a lövöldözés, de aztán visszaszálltak a csűr tetejére, megint felröppentek az égbe, mint egy csomó ibolya színű sörét. A lovasok leszálltak a szérűn, a sztanyica fölött szakadatlanul hullámzott az ünnepélyes harangzúgás. Pasa, a falu bolondja, felmászott a harangtoronyba, és a maga bolond eszével meghúzott minden harangot, úgyhogy félreverés helyett húsvéti körömet gilingalangoltak. A kubáni, vállára vetett fehér csukjában, oda ment Gavrilához. Kitüzesedett, izzadt orcája meg-megvónaglott, ajkanyáladzó szögletei legörbültek. Zab van. Gavrila alig tudott elmozdulni a tornácról, annyira lesújította, amit látott, és nem volt ura elzsibbadt nyelvének. Megsiketült élte bitang. Zab van. Azt kérdem, hozz egy zsákot. De még oda sem vezethették a lovakat az abrakos vájúhoz, újabb lovas robogott be a kapun. Lóra, a hegyről gyalogság. A kubáni átkozódva zabolázta fel gőzölgő verejtékben úszó csődörét, és sokáig dörzsölte hóval ruhája hújjának jobb hajtókáját, amely sűrűn be volt mocskolva valami bíborvörös péppel. Az udvarról öten lovagoltak ki, az utolsónak a kapája alatt Gavrila megpillantotta a szőke osztagos vérmintás, sárga hírha ködmönét. A dombon túl, a kökényes szakadékban estig durrogtak a lövések. A sztanyicában megvert kutyaként megalázva feküdt a csend. Már felkék lett az alkonyat, amikor Gavrila elhatározta, hogy kimegy a szérűre. Bement a sarkig nyitott kis ajtón, és azt látta, hogy a szérű sövényén lehajtott fejjel ott csüng a golyó találta elnök. Keze lelóg, mintha a sövény túlsó oldalára esett kucsmájáért nyúlna. A kazaltól nem messzire, a csutkával és fejvával beszórt havon ott feküdtek az inre vetkőztetett osztagosok, sorban mind a három. És most, ahogy nézte őket, a borzalomtól remegő szívében már nem érezte azt a dühöt, amely reggel belefészkelte magát. Képtelenségnek, rossz álomnak rémlett, hogy a szérűn, ahol állandóan a szomszédok kecskéig garázdálkodtak, Megtépázták a szalmakazlakat, most összekaszabolt emberek hevernek, és belőlük meg az alvat, hólyagos vérolvadozó tócsáiból már terjengett a hullaszag. A szőke, a fejét természetellenesen félrefordítva feküdt, és ha a fejét nem nyomta volna szorosabban a hóba, azt lehetett volna gondolni, hogy pihen, annyira hanyagul vetette egyik lábát a másikra. A másik, egy csorbafogú, fekete bajuszos legény meggörbülve feküdt, fejét a válla közé húzta, és engesztelhetetlenül, dühösen vicsorgott. A harmadik, fejét a szarmába túrva, mozdulatlanságában is szinte húzott a havon, annyi erő és feszültség volt kezének holt lendületében. Gavrila a szőke fölé hajolt, megfeketedett arcába nézett, és összerezzent szánalmában, egy 19 éves fiú feküdt előtte, nem az a szúrós szemű, haragos parancsnok. Pejhes, sárgás bajusza alatt a szája szélét dérlepte be, szomorú kis ránc húzódott mellette, csak a homlokán sötét lett keresztbe mély, szigorú redő. Teljesen céltalanul megérintette kezével a mesztelen mellett, és megtántorodott a meglepetéstől, a jeges hidegen át kialvó meleget érzett tenyerével. Az öreg asszony feljajdult és keresztet vetett, a kályhához rebbent ilyettében, amikor Gavrila, nyögve, erőlködve, becipelte a hátán a vértől fekete, megmerevedett testet. Letette a lócára, megmosta hideg vízzel, szúrós gyapjú harisnyával addig dörzsölte a lábát, karját, mellét, amíg belefáradt és beleizlott. Fülét a kígyó hideg mellre tapasztotta, és nagy nehezen meghallotta, hogy tompán, hosszú időközökben meg-megdobban a szíve. 4 napig feküdt a szép szobában a sáfrány sápadt legény, olyan volt, mint egy holttest. Homlokát és arcát keresztül szelve, alvadt vértől vöröslött rajta egy csepphely, feszesen átkötözött mellén hullámzott a takaró, ahogy hörögve, sípolva szívta be a levegőt. Gavrila minden nap a legény szájába dugta megrepedezett, kérges ujjait, egy kés végével óvatosan szétfeszítette összeszorított fogait, az öregasszony meg egy nátszálon át meleg tejet és rücsontlevest töltött a szájába. 4. nap reggel pirosság derengett fel a szőke arcán, délre úgy lángolt, akár a dércsípte galagonya bokor, a hideg rázta egész testét, és ingén hideg és ragadós veríték ütött át. Attól kezdve összefüggéstelenül és halkan félre beszélt, neki-neki lendült, hogy leugorjék az ágyról. Gavrila meg az öregasszony felváltva éjjel-nappal ott törködött mellette. A hosszú téli éjszakákon, amikor a keleti szél a Donon túlról feléjük száguldott, felzavarta a megfeketedett teget, és azt annyicára terítette az alacsony, hideg felhőket. Gavrila a sebesült mellett üldögélt, kezére helytve fejét, és figyelte, mit beszél összefüggéstelenül valami ismeretlen, ózó nyelvjárásban. Sokáig nézte mellén a napbarnította háromszöget, szürkés-kék karikával körül árkolt, csukott szemének kékes héját. És, amikor színtelen ajka közül csak úgy áradtak az elnyújtott sóhajok, a rekett vezény szavak, a csúnya káromkodások, és arcát eltorzította a düh meg a fájdalom, sírás folytogatta Gavrila mellét. Ilyen pillanatokban magától jött a szánalom. Látta Gavrila, minden nap és minden álmatlan éjszakán, hogyan sápadozik, senyved az ágy mellett az öregasszony, észrevette a könnyeket is az orcáján, amelyet ráncok szántottak fel, és megértette, helyesebben megsejtette a szíve, hogy elesett fia, Petró iránt érzett, ki nem sírt szeretete, mint a tűz csapott át erre a mozdulatlan, idegen fiúra, akit már eljegyzett a halál. Egyszer betért hozzájuk a Sztanyicán éppen átvonuló lovasezret parancsnoka. A lovát a kapunál hagyta a küldönccel, ő meg felszaladt a tornászra, csörömpölt a kardja, pengett a sarkantyúja. A szobában levette kucsmáját, és sokáig, némán állt az ágynál. A sebesült arcán sápadt árnyékok bolyongtak, lázégette ajka közül vérszivárgott. A parancsnok megcsóválta időnap előtt megőszült fejét, és elködlő tekintettel Gavrila szeme mellett valahová elfelé nézve azt mondta. Vigyázz az elvtársa, öreg! Vigyázunk rá, felelte keményen Gavrila. Teltek a napok, a hetek. Elmúlt a karácsonyi, újévi ünnepkör is. A 16. napon először nyitotta fel szemét a szőke, és Gavrila egy fátyolosán recsegő hangot hallott. Te vagy az öreg, én. Istentelenül elbántak velem. Mentsen meg tőle mindenkit a Krisztus. A megfoghatatlan, mégis áttetsző tekintetben ártatlan, együgy gúny rémlett fel Gavrila előtt. És a fiúk, azok hát azokat eltemettük a téren. Némán mozgatta ujjait a takarón, és a mennyezet. Festetlen deszkáira fordította tekintetét. Kinek hínak? Kérdezte Gavrila. Az eres, kék szemhéj fáradtan összecsukódott. Nikolajnak. No, mi majd Petrónak hívunk. Volt egy fiunk. Petró, magyarázta Gavrila. Elgondolkozott, akart még kérdezni valamit, de orron keresztül vett, egyenletes légzést hallott, és karjával tartva az egyensúlyt, lábujjhegyen elment az ágy mellől. Lassan tért vissza belé az élet, kelletlenül. A második hónapban nagy nehezen felemelte a fejét a párnáról, a hátán felfekvések jelentek meg. Gavrila napról napra ijetten tapasztalta, hogy úgy ragaszkodik az új Petróhoz, mintha vére volna, a réginek, az édesfiának a képe meg úgy halványodik és fakul, akár a leáldozó napfénye a házablakának csillámüvegén. Igyekezett feléleszteni a régi fájdalmat és sóvárgást, de a régi érzés mind messzebb távolodott, és Gavrila szegyeiké, kényelmetlenül érezte magát emiatt. Kikiment a jószág udvarba, óraszámra tetvett ott, de ha eszébe jutott, hogy Petró ágya mellett állandóan ott ül az öregasszony, féltékenység támad benne. Bement a házba, szótlanul topogott az ágy fejénél, alig hajló ujjaival esetlenül megigazította a párnájának húzatát, és az öregasszony haragos tekintetét elkapva, békésen leült a padra, és elcsendesedett. Az öregasszony megitatta Petrót mormot a zsírral, tavasszal, májusi virágjukban szedett gyógyfüvek főzetével. Ettőle, vagy attól, hogy a fiatalság győzött a betegségen, a sebek behegettek, a vérpirosra festette kigömbölyödő orcáját, csak a jobb keze csontja, amely megroncsolódott a vállánál, csak az forrt össze rosszul, úgy látszik, az már elvégezte a maga dolgát. De a vét második hetében mégiscsak magától, minden külső segítség nélkül, felült Petró az ágyban, és tulajdon erejétől meglepődve, sokáig és bizalmatlanul mosolygott. Éjjel a konyhában, a kemencén köhécselve, suttogva azt kérdezte Gavrila. Alszol, öregasszony, mit akarsz? Lábadozik a fiunk, holnap vedd elő a ládából a Petró kozák nadrágját. Készítsd ki az egész felszerelést, hisz nincs mit felvennie. Magamtól is tudom, már kik is vettem, de fürge vagy, a ködmönt is elővetted. Hát persze, pucéron járjon a fiú, vagy mi? Gavrila fészkelődött egy kisé a kemencén, egy kisé. Elszundikált, de eszébe jutott valami, és diadalmasan felemelte a fejét. Hát a kucsmát biztosan elfelejtetted, vénliba. Hagyj már békét, 40-szer is elmentél mellette, majd kiszúrja a szemed, ott lóg a szegen már második napja. Gavrila bosszúsan köhögött, és elhallgatott. A fürge tavasz már feszegette adont. A jég megfeketedett, és, mintha féreg rágta volna, lyukacsosán megduzzadt. A hegy csupasz lett. A hó a szakadékba és szurdokokba húzódott a pusztáról. A Donon túl aléltan úszott a napfény árjában. A szél bőven ontotta a pusztáról az újjászülető hürömkesernyés illatát. Március utolja volt. Ma felkelek, apám. Jól lehet minden vörös katona, aki csak átlépte a háza küszöbét, apámnak szólította, ha meglátta őszbe csavarodott haját. Most meleg árnyalatot érzett Gavrila ebben a hangban. Csak úgy tűnte neki, hogy valóban fiúi gyengétséget öntött Petró ebbe a szóba, Gavrila minden esetre fülig elpirult, köhécselni kezdett, és zavart örömét leplezve az dünnyögte. Harmadik hónapja fekszel. Ideje már, Petya, Petró kiment a tornászra, úgy rakta a lábát, akára, gólyalábat, és majd megfulladta túl sok levegőtől, amelyet a szél préselt a tüdejébe. Gavrila hátulról támogatta, az öregasszony meg ott téblábolt a tornác mellett, és kötőjével törölgette megszokott könnyeit. Petró, a fogadott fiú, a csűrbozontos teteje láttán azt kérdezte az öregtől. Beszállítottad akkor a gabonát? Beszállítottam, dörmögte kelletlenül. Jól tetted, apám, és az apám szó megint melegséget gerjesztett Gavrila mellében. Petró mankóra támaszkodva minden napot botorkált, sántikált az udvaron. Gavrila meg mindenünnen, a szérűről, a szín alól, ahol csak volt, nyugtalan, kereső tekintettel kísérte új fiát. Csak rosszul ne lépjen, csak el ne essék. Keveset beszélgettek, de igen közvetlen, szeretettel teljes kapcsolat alakult ki köztük. Egyszer, két nappal azután, hogy Petró először kiment az udvarra, Gavrila elalvás előtt, a kemencén elhelyezkedve, megkérdezte. Hová valósi vagy, fiam, uráli, paraszt családból, nem, munkás családból, hogy-hogy? Valamilyen iparod volt, csizmadia vagy. Bodnár voltál. Nem, apám, én gyárban dolgoztam. Vasöntödében, gyermekkorom óta, és hogy szegődtél ezekhez gabonát rekvirálni? A hadseregből küldtek. Te, ugye, a parancsnokuk voltál. Igen, az voltam. Nehéz volt megkérdezni, de mégis erre fordította a szót. Így hát te párttag vagy. Kommunista? Felelte Petró, és derűsen elmosolyódott. Gavrila szemében ettől a nyílt, őszinte mosolytól már nem is látszott, olyan szörnyűnek ez az idegen szó. Az öreg asszony, az idejét kivárva, élénken megkérdezte. Hát családod van-e, Petyuska? Senkim az égvilágon, egyedül vagyok, mint a kisúj. Jam. Szóval meghaltak a szüleid. Még egészen kicsi koromban 7 esztendős voltam. Apámat kocsmában megölték, anyám megcsavarog valahol. Ej, az a szuka, szóval ott hagyott téged, szegénykém. Elment egy vállalkozóval, én meg a gyárban nőttem fel. Gavrila lelógatta a lábát a kemencéről, sokáig hallgatott, aztán tagoltán, lassan megszólalt. Hát, fiam, ha nincs családod, akkor maradj nálunk. Volt nekünk egy fiunk, arról neveztünk el téged Petrónak. De hát volt, nincs, most ketten tengődünk az öreg asszonyal. Ez alatt az idő alatt sok keserűséget megértünk veled. Bizonyára ezért is szerettünk meg. Ha idegen vér folyik is benned, azért épp úgy fáj miattad a lelkünk, mintha az édes gyermekünk volnál. Maradj itt, majd megélünk a földből, jól termő, bőven fizető földem van a dombpartján. Ellátunk mindennel, megházasítunk. Én már a sír szélén állok, gazdálkodj tovább te. Csak becsülj meg minket, öregeket, ne tagadd meg tőlünk a betevő falatot, hisz egyik lábunk már is a sírban. Ne hagyj itt bennünket, öregeket, Petró. A kemence mögött egy tücsök ciripelt recsegve, unalmasan. Nyögtek a szélrázta ablakvédő táblák. Mi már a menyasszonynak valót is kiszemeltük az öreg asszonnyal. Gavrila mesterkélt vidámsággal rákacsintott, de megremegő ajka szánalmas mosolyra görbült. Petró mereven a lába alá nézett, bámulta a csorbapadlót, bal kezével megszárazon dobolt a padon. Nyugtalanító, ritka kopogás hallatszott. Tuk-tik-tak, tuk-tik-tak, tuk-tik-tak. Úgy látszik, a válaszon törte a fejét. Amikor döntött, abba hagyta a kopogást, és megrázta a fejét. Én itt maradnék örömest, apám. De hát magad is látod, az én munkámmal nem sokra megyünk. Ez a nyavajás kezem, ez a kenyérkereső kezem nem akar jól összeforni. De hát azért dolgozom, amennyi csak az erőmtől telik. Itt töltöm a nyarat, aztán majd meglátjuk. És lehet, hogy örökre itt is maradsz. Zárta le Gavrila. A rokka boldogan dorombolt, duruzsolt az öreg asszony lába alatt, ahogy feltekerte a rostos gyapjút a csévére. Nem tudom, álomba akarta eringatni őket, vagy pedig szabad életet ígért egyenletes, altató zörgésével. A tavasz nyomában hőség perzselte, a zsíros sztyeppiportól bodros és szürke napok jöttek. Hosszú ideig tartott a derült idő. A don olyan szilaj volt, akár egy legény. Tarajos hullámok púposodtak rajta. A kicsapott ár megitatta még a sztanyica szélső portáit is. A zöldes szőke donon túl a virágzó topolyák mézes illatával itatta át a szelet, a réten vadalmafák hulló virágjával borított rózsállott, akár a hajnal. Éjszakánként lányok módjára kacsingattak a száraz villámok, és az éjszakák is olyan rövidek voltak, mint a villámok tüzes lobbanása. Az ökrök ki se pihenhették magukat a hosszú napi robot után. A csorda legelőn vedlett, csontbőrbarmok legeltek. Gavrila és Petró egész héten kint volt a határban. Szántottak, vetettek, boronáltak, a szekér alatt háltak, egy bundával takaróztak, de Gavrila soha egy szót sem ejtett arról, hogy egy láthatatlan gúzzsal milyen erősen magához bilincselte új fia. Ez a szőke, vidám, dolgos legény elhalványította a megboldogult Petró képét. Ő rá egyre ritkábban gondolt már Gavrila. De megmunka közben nem is volt ideje rá gondolni. A napok észrevétlen tolvaj léptekkel jöttek és mentek. Elérkezett a szénakaszálás ideje. Egy reggel Petró bíbelődött a kaszálógéppel. Gavrila ámulatára megcsinálta a kovás műhelyben a késeket, és a letört szárnyak helyébe újjakat csinált. Reggeltől estig dolgozott a kaszálógépen, alkonyatkor megelment a végrehajtó bizottságba, valamilyen tanácskozásra hív. Ták. Ez alatt az öreg asszony, aki vízért ment, levelet hozott a postáról. A boríték piszkos és ócska volt, Gavrila címére szólt, adja át Nyikolaj Koszi helftársnak. Gavrila homályos izgalomtól gyötörve, sokáig forgatta kezében a borítékot, amelyen elmosódott már a tinta ceruzával rávetett tákombákom. Felemelte, a világosság felé tartotta, de a boríték féltékenyen őrizte titkát, és Gavrila önkéntelen dühöt érzett ezzel a levéllel szemben, amely felborítja megszokott nyugalmát. Egy pillanatra az jutott eszébe, hogy eltépi, de meggondolta magát, elhatározta, hogy odaadja. Petrót már a kapunál ezzel az újsággal fogadta. Leveled jött, fiam, valahonnan. Nekem, csodálkozott Petró, neked. Gyere, olvasd el. Gavrila lámpát gyújtott a házban, és firtató, éles tekintettel figyelte Petró boldog arcát, mialatt a levelet olvasta. Nem bírta megállni. Honnan jött? Kérdezte, az uraiból. Ki írta? Kíváncsiskodott az öregasszony. Az elvtársai magyarból. Gavrila felfülelt. Aztán mit írnak? Petró szemében kialudt a fény, kelletlenül felelte. Hívnak a gyárba, üzembe akarják helyezni. 17 óta áll. Hogy? Hát elmégy? Kérdezte Gavrila tompán. Nem tudom még. Petró lesoványodott, szögletes lett és megsárgult. Gavrila éjjelente hallotta, ahogy sóhajtozik és forgolódik az ágyban. Hosszas töprenkedés után belátta, hogy Petró nem élhet a sztanyicában, nem neki való ekével borzolgatni a szűz cseppi fekete földet. A gyár, amely felnevelte Petrót, előbb-utóbb úgy is elveszi tőle, és megint sötét sorban sántikálnak majd egymás után az örömtelen, elvadult napok. Gavrila téglánként szétrombolta volna azt a gyűlöletes gyárat, a földdel tette volna egyenlővé, hogy csalán nőjön és burján terpeszkedjék rajta. Harmadnap, szénakaszáláskor, amikor találkoztak a táborhelyüknél, hogy igyanak, Petró megszólalt. Nem maradhatok, apám, megyek a gyárba, húz valami, felkavarja a lelkem. Hátán rosszul megy itt a sorod. Nem az a baj, a miénk az a gyár, amikor jött Kolcsak, másfél hétig védtük, 9 kolcsakistát felakasztottunk, mi helyt elfoglaltuk a telepet, most meg a munkások, akik hazamentek katonáiktól, megint talpra akarják állítani a gyárat. Majd éhen halnak ők is, a családjuk is, de dolgoznak. Hát, hogy élhetnék én itt? Hát a lelkiismeret. Mivel segítesz nekik? Hisz rossz a kezed. Furcsákat beszélsz, apám, ott megbecsülnek minden kezet. Nem tartalak vissza. Menj! Felelte felélénkülve Gavrila. Az öreg asszony csapd be mondd azt, hogy visszajössz. Mondd, ott leszek egy darabig, aztán visszajövök különben elpusztul bánatában, hiszen te voltál az egyetlenünk. És az utolsó reménybe kapaszkodva, szaggatottan, zihálva, rekedten azt mondta. Mert hát ha csak ugyan vissza is jössz. Hm, csak ugyan nem szánsz bennünket, öregeket. Nyikorgott a szekér, egyenetlenül lépkedtek az ökrök, a kerekek alól surrogva szóródott a levegőbe a porhanyós kréta törmelék. A Don mentén kígyózó út egy szentképes fa mellett balra kanyarodott. A fordulónál látni lehetett a járási székhely templomait és a kertek cikornyás, zöld csípkézetét. Gavrila egész úton szakadatlanul beszélt. Igyekezett mosolyogni. Ezen a helyen 3 évvel ezelőtt lányok fúltak a domba. Azért is van itt ez a szentképes fa, mutatott ostorával a szentképes fa bús tetejére. Itt búcsúzzunk el, tovább nincs út, leomlott a hegy. Innen csak egy versztányira esik a Sztanyica, lassaskán odaérsz. Petró megigazította a szíjon az elemózsiás tarisznyát, és leszállt a szekérről. Gavrila nagy erőfeszítéssel elfojtva zokogását, a földre dobta az ostort, és előre nyújtotta remegő kezét. Isten áldjon, drága fiam, a fényes nap is elsetétül, ha te nem leszel nekünk. Fájdalom torzította, könnyáztatta arcát még jobban elgörbítve, hangját kiabálásig élesítve, azt harsogta. Az útravalót nem felejtetted el, fiam? Az öreg asszony sütött neked. Nem felejtetted el? Na Isten veled, Isten áldjon, kisfiam. Petró sántikálva elindult, de mindjárt majdnem futott az út keskeny szélén. Gyere vissza, kiáltotta Gavrila a szekérbe kapaszkodva. Nem jön vissza, zokogott lelkében aki nem sírcó. Majd utoljára feltűnt a fordulónál a drága szőkefej, utoljára intett vissza Petró a sapkájával, és azon a helyen, amely még a lábanyomát őrizte, felkavart és megpörgetett egy szőkepor felhőt a bolondcél.